ha vezetői szinten nézem meg a dolgot, akkor egy csak fiúkból álló csapat nagyon-nagyon más dinamikával és más energiával bír, mintha legalább egy csaj van benne.
Tök sokat jelentett az, hogy ennyire a pályám elején egy nő lehetett a mentorom, meg a példaképen mondjuk 3/4 éven keresztül.
Nem olyan régen az egyik nem is az én csapatomban dolgozó hölgytől kaptam egy olyan visszajelzést, hogy mennyire inspiráló egy ilyen power frau-t látni. Ugye ez egy német kifejezés, ami tipikusan azt az ilyen erős női modellt jelenti.
Sziasztok, ez itt a 28. Crafty, a HVSV IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Bulle Gyuri vagyok, az adás egyik házigazdája, velem van szokás szerint Batis Peti, alias Zero állandó műsorvezetőtársam, illetve most van két hölgy vendégünk is, Pogácsár Semese, aki fejlesztői csapatot vezet az SSP-nél, szervusz Semese, köszönjük, hogy eljöttél, illetve Szuper az Ita, aki a streamnél vezető Angular fejlesztő. Hello, Zita!
Sziasztok!
És természetesen, ha már női vendégeink vannak ebben az adásban, nyilván érinteni fogjuk a nők helyzetét a hazai informatikában, de alapvetően az IC Manager témáról fogjuk a lányokat faggatni, erről fogunk beszélgetni, illetve egy pár aktuális karrier szempontból releváns témát is át fogunk beszélni a lányokkal. Itt még azért megemlíteném, hogy MSE ugye menedzser, Zita pedig az IC, tehát a két külön oldal is képviseltetve van. Az adás elején mindig el szoktam mondani, hogy az év elején indítottunk egy hírlevél szolgáltatást is, és heti egy alkalommal Zero egy karrierreleváns aktuális témát dolgoz fel, és a hírlevélre pedig a crafty.hu-n tudtok feliratkozni. Most, hogy rátérünk az adás témájára, előzetesen elmesélem azt a kis káváriát, ami ahhoz vezetett a végén, hogy eljutottunk addig az adásig, hogy hölgy vendégeink vannak, mert ugye már több crafty meetup volt, ahol szerettünk volna a hölgy vendégeket. Például volt egy meetupunk, ahol alapvetően a menedzser karrier útról beszélgettünk például, és ott mindig úgy próbáljuk összeválogatni a beszélgető partnereket, mindig háromban, hogy létezők szerint minél diverzebb legyen, tehát olyan értelemben, hogy legyen egy startupos vezető, legyen egy enterprise vezető, és felmerült, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy női vezető, és ez kútba esett sajnos. És ugye többször volt ilyen próbálkozásunk, és valahogy egyszerűen nem akart összejönni. És aztán természetesen ugye a női hallgatók részéről is kaptunk olyan visszajelzést, hogy csak hímeket hívunk el ebbe a műsorba beszélgetni, tehát hogy került ránk úgymond egy kis külső nyomás is. És ennek kapcsán kérdezném tőletek, hogy mi a véleményetek arról, hogy egy tartalomszolgáltatónak, vagy egy tartalomgyártónak, ami mi vagyunk, küldetése kéne, hogy legyen az, hogy törekednünk kéne nekünk arra egyébként, hogy megjelenjenek az adásban hölgyek, lányok. Nektek mi erről a véleményetek?
Hát ha az iparágban vannak lányok, akkor szerintem meg kell, hogy jelenjenek amúgy. Én azt látom, hogy alapvetően történelmileg úgy alakult, hogy maga az IT, az nagyon férfi központú világ lett. Tök sok minden, ami elérhető gyerekeknek, fiataloknak, amitől az IT irányába mennél, azok ilyen pasiknak, srácoknak szóló dolgok, verseny, harcos játékok, stb. Tehát alapvetően sokkal több az olyan content, ami a fiúkat bevonza. Szerintem ezt valamilyen szinten ellensúlyozni kell. És például ilyen szempontból szerintem a Craftynak, meg általában a tartalomszolgáltatóknak van egy ilyen feladata, ami egy ilyen, tudod, tegyük jobbá a világot feladat, hogy ezeket a dolgokat megmutassák, elérhetővé tegyék, hát ha ebből inspirálódni lehet.
Igen, mert ugye az azért hozzá kell tenni, hogy ugye a statisztikák azt mondják, hogy a magyar informatikában ilyen 10% környéke lett a nők aránya. Ugye ezzel a Zeroval is vitatkoztunk, hogy ez a 10% mennyire lehet valid, mert szerintem, hogyha kifejezetten mondjuk azokat nézzük, akik szakemberek, tehát mondjuk a Zita, tehát akik IC karrier visznek, legyen az fejlesztő, vagy üzemeltető, vagy bármi más, szerintem az jóval kevesebb. Amit maximum felhoznak, az olyan kompetenciák, mondta UX, vagy stb., ahol effektíven egy kicsit magasabb talán, vagy felül reprezentáltak a lányok. De összességében nagyon-nagyon kevés van. Tehát én azt tippelném, hogy a fejlesztők között szerintem még talán 5% sincsen. És ugye ez azt jelenti, hogy 20 fejlesztőből egy lehet lány. És ugye ez nekünk ugye azért azt tettem fel ezt a kérdést, mert nekünk ez iszonyatosan nehezített pálya, mert hogy, és ugye ez lenne a következő ilyen kérdésem, hogy miért lehet az, hogy tegyük fel, hogy mondjuk 5% a fejlesztőknek, vagy az üzemeltetőknek lány. Annak ellenére, hogy azért mégiscsak minden 20., annak ellenére a vizibilitásuk gyakorlatilag így nulla, tehát az ember nem látja őket. Tehát annyi, és ha meg is jelennek a lányok, hölgyek az IT nyilvánosságban, hívjuk így, akkor általában nem a szakmai témák mentén jelennek meg. Tehát nem konferencián előadásként látod, stb. Kivétel az Ita, mert őt innen ismerem, mert ő már adott elő nálunk, hanem általában mindig vannak ilyen egyesületek, közösségek, akik tömörítik és evangelizálják ezt a témát, hogy miért lenne fontos, hogyha több lány lenne az informatikában. De összességében viszont tök érdekes, hogy szerintetek miért van az, hogy szakmai témákban ennek az 5%-nak még 5%-nyi vizibilitása sincsen.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye pont említetted azt is, hogy tök nehéz megmondani, hogy amúgy hány százalék a nőknek az aránya ebben a szakmában. Nekem személy szerint még nem tűnt fel az, hogy még ez az arányhoz képest is arányaiban kevesebb a vizibilitás, de valószínűleg te ezt a részét jobban tudod nálam, és többet foglalkozol ezzel tartalomgyártóként. Szóval válaszom nincs erre. Én mondjuk a saját példámat tudom elmondani, ami vagy releváns úgy nők kapcsán általánosságban, vagy nem, ugye ezt nagyon nehéz megmondani. Én nekem személy szerint az van, hogy én szerintem egyébként ilyen konferenciákon előadni egy nagyon-nagyon jó szakmai lehetőség, és ugye ilyen előadástechnikai képességeket tök jól lehet fejleszteni, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy nekem voltak például ilyen lehetőségeim mondjuk tőled. Más szempontból viszont azt érzem, hogy az IT ilyen content landscape nagyon telített. Nagyon sok, nagyon jó minőségű tartalom van, nagyon nehéz újat mondani, és ilyen szempontból így emiatt elég alacsony a motiváció, mert azt érzem, hogy úgyse fogok tudni olyan nagyon érdekeset mondani.
Abszolút, tehát szerintem nem más a hozzáállás. Tehát ugye azt gondolom, hogy nem gondoljuk, hogy most annyival jobbak lennénk, meg annyival bölcsebbek lennénk, meg annyira világmegváltó gondolataink lennének, amit érdemes lenne kitenni. Nálunk azért én eddig mindig azt láttam, hogy ha el kéne menni, elő kéne adni, akkor a pasik mindig hamarabb jelentkeznek, ez ennyi. Tehát, hogy ez mindig így működik, és akkor nem fogod kérdezni, hogy Marcsika, te még esetleg? Uh-huh. Egyszerűen, mert akkor már megvan, jó, letudtuk. Tehát ez mindenképpen benne van. A másik, ami még eszembe jutott, hogy a lányok igenis aktívak, csak nem így. Én azt veszem észre, hogy a csajok sokkal gyakrabban aktívak egy szűkebb, kisebb, személyesebb közönségben, vagy közösségben, mint kiállni valahol egy pódiumra, és egy ilyen személytelen tömegnek előadni. Tehát teljesen más a kettő. Szerintem nekem például sokkal komfortosabb egy ilyen kis, szűkebb szituáció, ahol otthonosabban, kényelmesebben érzem magam, adott esetben tévedhetek. Nem kell tökéletesnek lennem.
Hát én itt bíztatnék mindenkit, aki hallgatja női szakemberként, hogy nyugodtan keressen minket, milyennek szívesen teret adunk. Egyetlen foglalkoztat titeket a nők szerepvállalása az informatikában, vagy hogy a nők szerepvállalásának a növelése az informatikában, szerintetek ez fontos? Tehát, hogy például ti benne vagytok esetleg bármilyen ilyen ezzel foglalkozó csoportban, civil szervezetben, vagy bármiben, vagy abszolút nem foglalkoztok vele?
Én személy szerint aktívan nem foglalkozom ezzel a témával, meg úgy a napi gondolataimban nincsen benne, és egy picit ilyen ambivalens érzéseim is vannak ezzel a témával olyan szempontból, hogy tényleg azt érzem, hogy magában a karrieremben, meg a napi munkámban tökre nem számít az, hogy én nő vagyok-e vagy sem, és ilyen szempontból egy picit csömöröm is van ettől a témától. Más szempontból viszont meg tökre látom azt, például én személy szerint azt érzem, hogy az IT az egy tök jó szakma, meg karrierút a nőknek, és tökre örülök, amikor nőket látok, és tökre szeretném azt, hogy minél többen tudjanak arról, hogy ez egy tök jó dolog, meg például mondjuk akár tartalomfogyasztóként is kifejezetten felüdülés nekem, amikor mondjuk egy nőt hallok, vagy látok ilyen témában beszélni. egész egyszerűen, teljesen őszintén, kicsit érdekesebb, hogyha nem mindig csak férfiakat lát ebben a témában. Úgyhogy ilyen szempontból fontosnak tartom, de megmondom őszintén, aktív nem vagyok.
Amíg még sokkal közelebb voltam a hands-on dolgokhoz, addig én a schoolban például működtem, ugye fiatal csajoknak tartanak tréningeket. Most már nekem nagyon más a fókuszom, szóval nekem nagyon nagy váltás lenne oda visszamenni, és amikor az IT-t választod, akkor nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy 10 év múlva annyira jó menedzser leszek. Úgyhogy ezért inkább ott nem annyira működöm, viszont az biztos, hogy én azt gondolom, hogy ha vezetői szinten nézem meg a dolgot, akkor egy csak fiúkból álló csapat nagyon-nagyon más dinamikával és más energiával bír, mintha legalább egy csaj van benne. Nagyon-nagyon különbözik a kettő, nehéz megfogalmazni, meg ilyen ezó irányba is el lehet vinni a dolgot, de hogy szerintem egyszerűen szükség van rá.
Tehát jót tesz neki összességében.
Nekem egy ilyen kapcsolódó személyes történetem, és ez már kicsit az ezó irányba megy el, de nekem, én amikor szakmai gyakorlatosként életem első munkahelyén dolgoztam, akkor egy olyan csapatba kerültem, ahol egy nő volt a csapatvezető, és rendesül egy ilyen nagyon-nagyon vagány csaj volt, és nem tudom megmondani, hogy miért, de nekem tök sokat jelentett az, hogy ennyire a pályám elején egy nő lehetett a mentorom, meg a példaképen mondjuk 3/4 éven keresztül.
Na egyébként érdekes, hogy ezt mondod, Zita, mert tegnap, amikor szenvedtem az adástervvel, akkor kínomba a ChatGPT-t is megkérdeztem, hogy ő milyen kérdéseket tenne fel nektek, és ő például feldobta ezt a mentorálás témakört, amit én nem találtam érdekesnek, és kidobtam belőle, de ezek szerint akkor ez egy érdekes dolog. Tehát, hogy szerintem ti fontosnak találjátok azt, hogy mentorálás szempontjából, hogy a nők igényelnék azt, hogy női példakép, vagy női mentor egyengesse a karrierjüket, az hozzátenne ez a történethez? Vagy rosszul értelmezem, amit mondtál?
Ezt ugye nagyon nehéz megmondani, mert nyilván nekem is most tök nehéz eldönteni, hogyha ugyanolyan képességekkel rendelkező férfi lett volna az a mentorom, akkor is azt éreztem volna, hogy ő olyan jelentőségű van az életemben, ezt ugye nem fogom tudni megmondani, meg az is nagyon nehéz, ugye mivel kevés a nő, az embernek ritkán van arra lehetősége, hogy mondjuk nők mentorálják, és akkor ugye amit az ember nem tud megtapasztalni, ott nagyon nehéz megmondani, hogy most ez hiányzik-e nekem vagy sem. Én azt gondolom, hogy azért valamilyen szinten biztos, hogy jól esik az embernek azt látni, hogy na, én is nő vagyok, a világban is van egy csomó nő, és akkor itt a szakmában is azért van körülöttem több nő.
Mm-hmm. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon-nagyon inspiráló tud lenni. Én nem olyan régen az egyik, nem is az én csapatomban dolgozó hölgytől kaptam egy olyan visszajelzést, hogy mennyire inspiráló egy ilyen power fraut látni. Ugye ez egy német kifejezés, ami tipikusan azt az ilyen erős női modellt jelenti. Csajszival németül beszélgettünk, hogy ezért jött németül a történet, de hogy én például bele se gondoltam, hogy én egy ilyen erős példakép lehetek, és ehhez képest valakinek így esik le. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nem gondolsz magadra így, annak ellenére a másik oldalnak ez tök jó dolog lehet ránéz, és ez nagyon menő, én is ilyet akarok. Nem pont ilyet, lehet, hogy kicsit más, de hogy ez az út, ez tetszik.
Uh-huh, uh-huh. És én nem akarok ezen a női kérdésen tovább rugózni, mert eleve megbeszéltük, hogy ne vigyük el az adást ebbe az irányba, de még egy utolsó kérdés hagyd tegyek fel, hogy ugye majd nyilván az életutatokról fogtok beszélni, vagy a karrierutatokról. Ugye elmesette, dolgoztál multinális, a startup kultúrában dolgozol, az Zita pedig ugye dolgozott egy hazai KKV-nél, most pedig remote dolgozol egy holland startupnál. Ugye ezek nagyon különböző világok egymáshoz képest. Hogy ti láttok egyébként különbséget az egyes cég típusokban, cég méretekben, vagy akár magyar külföldi viszonylatban abban, hogy hogyan viszonyul egy csapat, vagy akár a vezetés alapvetően a női IT-sokhoz?
Én nem láttam igazából különbséget, tehát hogy pont amit Zita is mondott, hogy így tök mindegy, hogy csaj vagy nem. Tehát, hogy abszolút azt számít, hogy mit tudsz és mit teszel le az asztalra minden nap.
Kevés átlagosabb dolog van, mint hogy vannak lányok az informatikában. Tehát, hogy én például nem látom ezt olyan különlegesnek. A különlegesség csak abból adódik szerintem, hogy viszonylag kevesen vannak, és unikumnak gondolja az ember, de egyébként nem kéne, hogy az legyen szükségszerűen.
Egyébként ebből a szempontból elég sok olyan céggel találkoztam, ahol ez sokáig nem volt meg. Ugye pláne startupok, amikor vagytok ketten-hárman, általában fiúk, akkor az egy mindig egy ilyen érdekes történet, amikor belép az első lány a képbe. Hogy akkor hirtelen megváltozik a kommunikációs Teams, a Slack-en, hirtelen máshogy kezd mindenki. Ez nagyon sokszor megtörtént. Tehát, hogy startupoknál tipikusan, amikor az először megtörténik, akkor általában szokott ebben lenni egy shift. Meg akkor így, hogy bejönnek olyan policik, amik előtte nem léteztek az irodában. Tehát, hogy van ennek egy ilyen. De ebből a szempontból leginkább jót tesz a cégeknek, amikor ez megtörténik, mert addig ez egy kicsit így úgy kemény mederbe tudnak menni a dolgok, és sok szempontból.
Ez most így belegondoltam én is, hogy nálunk is ott egy pár változás azt, amikor lettek lányok az irodában. És ez itt a reklám helye. Idén is lesz Metainf Atlassian Day március 20-21-én. Az idei rendezvény fókuszában a vállalati produktivitás és a hatékony ügyfélkezelés lesz. Természetesen a rendezvényre érkezik számos nemzetközi top vendor, az előadások után workshopokat is tartanak. Az idei rendezvény fókuszában pedig a projektmenedzsment, az IT szolgáltatás menedzsment, a HR és a reklamáció kezelés lesznek. És a rendezvény apropóján most a Crafty hallgatóinak lehetőségük van két darab kétnapos jegyet nyerni a konferenciára, ez csupán egy regisztrációra van szükség a metainf.hu/nyereményjáték oldalon. És mivel a Meta és az Inf között van egy kötőjel, ezért természetesen a linket az adás leírásába is beletettük. Akkor térjünk rá az szakmai témákra, hogy ugye azért választottunk titeket, mert hogy azt szerettük volna, hogy az életutatok is különbözzön, ugye az adás elég is elmondtam, hogy IT menedzserként dolgozol, ugye, az Ita pedig ugye IC-ként, és kicsit mondjatok egy pár mondatot arról, hogy honnan indultatok, hogy alakult úgy, hogy erre a pályára léptetek, milyen cégekkel, stációkon mentetek keresztül, hogy eljutatok ide, és nagyjából mit gondoltok egyébként így a jövőre vonatkozóan, hogy hol leszel mondjuk 5-10 év múlva?
Kedvenc kérdésem.
Akkor nem kell állszolni.
Én anno az ELTE-n végeztem, mint programtervező matematikus, tehát hogy alapvetően ugyanúgy szoftveres vagyok, mint mindenki más, aki programozóként dolgozik, és programozóként is kezdtem el dolgozni. És aztán ilyen szempontból az első ilyen nagyon fontos cég az a GE Healthcare volt, mint említetted, ez ugye egy multi, amúgy healthcare, szóval, hogy nagyon szabályozott, sok dokumentáció, sok process. Nem egy egyszerű történet ilyen programozói szemmel nézve. És ott egyébként programozóként kezdtem el dolgozni, majd amikor a magyar csapat nőtt, akkor egy ponton elérkeztünk odáig, hogy kaptunk több felelősséget, és akkor volt egy saját termék, amit elkezdtünk teljesen mi ónolni. Bocsánat, ha a munkáról beszélünk, nem tudok magyarul, hanem csak angolul. És azzal az ownership-pel megérkezett az is, hogy akkor belülről neveljünk ki vezetőket. És akkor én lettem az, aki hát szerintem jobban pofázott, mint kódolt, úgyhogy én lettem az, aki a projektvezető lett. Alapvetően az én feladatom az lett, hogy összefogjam a projektemből a különböző cross-funkcionális csapatoknak a működését. Emellett ugye ott úgy néz ki a vezetői felállás, hogy van egy technikai vezető, aki viszont az architektúráért felelős. És akkor én ezen a trekken mentem tovább, körülbelül ilyen 8 éven keresztül voltam a GE-ben ezen a trekken, egyre nagyobb és nagyobb felelősséggel, meg egyre komolyabb termékeknél. És aztán egy ponton kaptam egy olyan lehetőséget, amire az ember szerintem, ha elég kalandvágyó, akkor nem mond nemet, és mégpedig ez az volt, hogy akkor nézzük meg, mi az, ami nem multi, nem amerikai, nem healthcare, és amúgy meg nem dobozos termék, hanem software as a service. Tehát, hogy teljesen az ellenkező, és azt mondtam, hogy ezt ki kell próbálni. Ilyen, nem lehet, hogy én úgy halok meg, hogy ilyet nem csináltam. És szerintem ez egy ilyen jó drog volt, mert én azóta is ebben a műsorban vagyok, ezen a területen dolgozom. És alapvetően itt jött az, hogy mivel ez egy kis cég, egy startup, ezért nem csak projektvezetés része van, nyilván össze kell fogni a fejlesztési feladatokat valakinek, de a sokkal fontosabb aspektusa volt az, hogy bejött hozzá a people management is. Tehát mint VP of Engineering, ugye az én feladatom, hogy az egész engineering csapat az boldog legyen és hatékonyan működjön. Igazából ez a kettő fő területe van, és most én ebben az irányban látom a számomra egyébként a fejlődést is, tehát hogy egyrészt ez a startupos környezet, ez nekem személy szerint iszonyatosan inspiráló, és nagyon imádom, tehát hogy ez valószínűleg nem biztos, hogy mostanában szeretnék visszamenni egy multiba, de hát sose lehet tudni, szóval mondta, hogy nem, mert nem tudod, hogy milyen ajánlatok jönnek, de alapvetően én azt gondolom, hogy a startup az sokkal pörgősebb, sokkal inkább ilyen inspiráló az én szempontomból. Viszont cserébe az is igaz, hogy annak ellenére, hogy napi szinten támaszkodom a technikai tudásomra, meg arra, hogy értem az architektúrát, meg hogy értem, hogy miről beszélnek a kódolók, meg bele tudok szólni, meg tudok bele kontributálni, annak ellenére nekem most sokkal fontosabb a people management, meg egy kicsit a project management része, tehát hogy egy kicsit az ilyen processes and people rész az, ami az erősebb, és én ebbe az irányba is szeretnék tovább menni, úgyhogy most ennek örömére én tavaly el is indítottam a saját ilyen coaching és consulting cégemet, ami ilyen szabadidős tevékenységként működik egyelőre, hiszen full-time továbbra is dolgozom. De cserében én most azt látom, hogy ez az, ami nekem kinyitja a kaput arra, hogy különféle új problémákkal, lehetőségekkel, emberekkel, bármivel, inspirációval találkozzam. Úgyhogy nekem most igazából ez az irány.
Én az informatikában egy ilyen egyáltalán nem tudatos döntés kapcsán kerültem be, mert hogy amikor mondjuk egyetemet kellett volna választani, én azzal szembesültem, hogy sok minden érdekel egy kicsit, de úgy semmi sem érdekel igazán, de úgy azt láttam, hogy úgy nagy általánosságban a logikus dolgokat szeretem, és hát az informatikánál azért kevesebb logikus dolgot tudok elképzelni, úgyhogy, és azt is azért tudtam, hogyha mondjuk elvégtek egy ilyen egyetemet, akkor azért várhatóan egy jó karrierút meg lehetőségek várnak rám, úgyhogy így elmentem a BME-n a mérnök informatikus szakra, anélkül, hogy bármit tudtam volna a programozásról. Egyébként nekem pont emiatt egy picit ez egy ilyen becsípődésem, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha mondjuk gimnáziumi tanterpe ezt oktatnák, mert tényleg én teljesen fogalmatlanul mentem az egyetemre, és csak szerencsém volt, hogy ez nekem bejött. Utána én egy magyar projektcéghez kerültem, ahol ugye ott én egyetemista koromban, tehát még a mesterképzés mellett kezdtem el dolgozni, ahol én szerencsém volt nagyon-nagyon sokat tanulni egy nagyon meredek fejlődési görbén, lehet, hogy időközben kicsit túl meredek is volt, de ugye egyrésztről szakmailag is bele voltunk dobva a mély vízbe, másrésztről ugye az egyetemről kijöve az első munkahelyén tanulja meg az ember azt, hogy amúgy hogy néz ki egy projekt, mi a folyamat, ez a része hogy működik, és ahogy itt meneteltem előre, ugye egy idő után bejött az, hogy mondjuk az új junior fejlesztőket el kellett kezdeni, mentorálni, szakmai csapatot vezetni, egy kis lájtos projektmenedzsmentbe bele kellett tanulni, meg bele kóstolni, ami szintén egy csomó hasznos dolgot adott, mert ugye az is szerintem nagyon fontos, hogy kicsit ez az elnevezés, hogy IC meg menedzsertrek, kicsit azt tudja sugálni, hogy az IC-treken neked nincs szükséged management skillekre, ami tökre nem igaz, mert például, hogyha én megnézem, nekem a szakmai tudásom után mondjuk a legfontosabb képességeim vagy munkaeszközeim az mondjuk az időmenedzsment, az, hogy priorizálni tudjak. Úgyhogy abszolút szerintem ezek tök fontos dolgok, és tökre örülök, hogy ezeket is meg tudtam tanulni. Aztán, ahogy még egyre jobban nőtt a cég, akkor pedig már beleláthattam olyan dolgokba is, hogy folyamatmenedzsment, ugye elkezdtünk olyan dolgokkal foglalkozni, ami egy növekvő cégnek, hogy akkor erre is kéne folyamat, arra is kéne folyamat, azok is mind tök hasznos tudások voltak. Nagyjából ezen a ponton éreztem viszont azt, hogy azt éreztem, hogy már nincs olyan sok lehetőségem fejlődni, mint amit én szeretnék, ami egy teljesen normális eset, hiszen nyilván egy cég az nem tud minden munkavállalónak végtelen fejlődési lehetőséget biztosítani. Az ember úgy tud fejlődni, ami van, amilyen lehetőségek jönnek a cég életébe, hiszen azért elsősorban én azért dolgozok egy cégnek, hogy a cégnek termeljék értéket, és ne azért, hogy én csak úgy tanulgassak dolgokat. És amikor éreztem, hogy itt van egy kis megtorpanás, én ott éreztem azt, hogy kb. Az egész karrieremnek az egyetlen tudatos döntését meghoztam, hogy akkor végig gondoltam, hogy na, akkor én milyen céghez és hogyan szeretnék váltani, és mit szeretnék legközelebb megtanulni. És ott éreztem azt, hogy én szeretném ezt a projektfejlesztést kipróbálni, mert azt már láttam, hogy mondjuk egy projekt alapú cég hogyan tud működni. Oké, ezzel szemben egy ilyen nagyon más dolog, hogy mondjuk egy termékfejlesztő céghez elmegy az ember, és azért próbáltam ezt ki, és így kerültem a streamhez, ahol szintén az volt, hogy nekem sosincs egy ilyen nagyon tudatos képem, hogy na én ezt meg azt akarom megtanulni, hanem tényleg igyekszem, ahol dolgozom, ott igyekszem magamat így bevetni minden lehetőség elé, és semmitől sem zárkózni el, és hogyha van valami lehetőség, akkor arra így próbálom megragadni és abból tanulni. És mit tudom én például, amikor csatlakoztam a streamhez, fogalmam se volt arról, hogy a stream videó hívása apit meg SDK-t fog fejleszteni, de mivel azt fejlesztett, volt lehetőségem mondjuk a WebRTC-t és ezt a technológiát megtanulni, és tök hálás vagyok amiatt, hogy ennyi lehetőségem van tanulni. És az én fejemben, én azért is vagyok mondjuk az IC track-en, mert én egy picit azt érzem, hogy én egy szoftverfejlesztő vagyok, és amíg ezen az oldalon technológiailag ennyi mindent tudok tanulni, addig valahogy bennem így nem merül az fel, hogy én miért menjek át egy másik trackre.
Volt, hogy ez született IC vagy gyakorlatilag.
Lehet.
Igen, ez ebből a szempontból egyébként ez most egybecseng azzal pont a következő témánkkal, ami most elég aktuális, meg a mostani időszakban nagyon elterjedt lett. Ez, amit én is megfigyeltem, hogy a közegemben, meg más országban beszélgetve ugyanezt látom, hogy a mostani körülmények miatt, ami történt mondjuk például nagy multicégeknél, ismert cégeknél, hogy a menedzsment léjereket bizonyos helyeken is vágták, meg voltak ilyen irányú döntések, ezért elég sok vezető, aki én is személyesen ismerek, visszamennek kódolni. Ugye ez egy ilyen érdekes shift, ami korábban nem nagyon történt meg. Egy-egy emberrel találkoztam, aki ezt meglépte, de nem olyan mértékben, mint ami most történik. Tényleg is itt CTO-któl kezdve nagyon magas szinten emberek visszamennek és kódolnak. Mert sokan azt látják, hogy ez az ő aspektusokban ez az igazi érték. Pláne ebben az időszakban, amikor a cégek tényleg megválnak emberektől, meg optimalizálnak ott, ahol csak tudnak. Ugye ez egy nagyon érdekes shift egyébként, és elég sok beszélgetésben is vagyok ennek kapcsán, hogy ezt hogyan lehet jól kivitelezni. Nyilván ennek van egy olyan része is, hogy mondjuk egy menedzsmentbe jutsz egy bizonyos szintre, az anyagi szempontból mondjuk már máshol tart, mint amit te IC-ként el tudsz érni egy adott doménben, és akkor ezt hogy lehet áthidalni, hogy lehet ezt mondjuk jól kommunikálni egy cég felé, hogy te mondjuk VP voltál, vagy majd C-levelben dolgoztál x évig, de ahogy te szeretnél visszamenni, úgyhogy na, instant dobják ki a CV-det, mert nyilván ez egy elég nagy konflikt lehet cégen belül. De kíváncsi vagy, hogy ti erről mit gondoltak, vagy mennyire láttak ebbe bele?
Én ugye ezt olyan szempontból kívülállóként látom, hogy én sose voltam manager track-en, de én abszolút tudok ezzel az állítással rezonálni, mert így kívülről nézve én kicsit azt érzem, hogy így a management oldalon valahogy nagyon rossz az arány a között, hogy ilyen kvázi jelentéktelen dolgokkal kell foglalkozni, meg igazán olyan dolgokkal tudja foglalkozni, aminek úgy van értelme és hasznos. Tehát, hogy azt érzem, hogy nagyon sokszor csak ilyen nagyon ilyen folyamat, meg azon kell akkor kattogni, hogy akkor most 2 vagy 3 napot legyünk az irodában, meg ilyesmik, amik annyira nem fontosak az én szemszögömből nézve, még úgy szakmailag most az, hogy itt van egy feature, azt megtervezem, azt lefejlesztem, az egy olyan kézzel fogható.
Hát nagyobb impactom a cégen belül.
Igen. Tehát nekem ez az egyik gondolatom, a másik gondolatom egyébként, hogy én ahol most dolgozom, az a stream, nálunk például kifejezetten a cég struktúra, hogy elég vékony a menedzsment réteg, a folyamataink is viszonylag lájtosak. Ez azt jelenti, hogy neked mondjuk egyéni munkatársként viszonylag nagy felelősséged van. És én személy szerint ezt a struktúrát nagyon szeretem, én nagyon élvezem a szakmai felelősséget, meg az autonómiát is, és én ezt nagyon élem, és most jelenleg kicsit nehezen tudom elképzelni magamat bármilyen más struktúrában.
És ezen gondolkodtam, ez az impact kérdésen, amikor ott hagytam az IC track-et, és elmentem bármilyen más hívjuk vezetőnek, akkor nekem az egy nagyon erős frusztrációt adott eleinte, hogy de hogy én most mit csinálok? Tehát, hogy elmegyek, betárcsázok ilyen meetingekre, meg bejövő leveleket olvasok, meg kimenő leveleket gyártok, rosszabb napokon esetleg dokumentációt, de hogy így mi történik? Tehát, hogy így mi az én impactom igazából? Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni, és teljesen más, és ebben nagyon egyetértek, hogy az IC track-en ez clear, és visible, és látod. Csinálod, nem csinálod, cseh. A vezetői rész az szerintem sokkal kifinomultabb, rétegzettebb dolog, és ott meg kell találni, hogy mi az én impactom. Én azt gondolom, hogy például az SSP nem tartana ott, ahol most tart, ha én nem lennék. Ha más lenne, akkor máshol tartana. Most az egy másik kérdés, hogy az jobb lenne, vagy rosszabb lenne, de hogy biztosan van befolyásom arra, meg volt befolyásom arra az elmúlt 9 évben, hogy hogyan működik a cég. alapvetően a csapat, akit én veszek föl, meg akit én építek fel, az én kultúrámat viszi. Azt a kultúrát, amit én beplántálok a rendszerbe. Tehát, hogy az ilyen szempontból ugye a fejétől bűzlik a hal, az tökre működik a vezetőknél, és igazából itt van az impact, de ez nem jövő héten fog látszani, és nem a jövő hónapban. Úgyhogy az ilyen szempontból nehezen, egy csomószor nehezen védhető, hogy igenis az én munkámra szükség van, mert hát nézd, milyen jól működik az egész. Mondjuk vedd ki belőle a jó vezetőt, vedd ki belőle, és akkor nézzük meg, hogy anélkül is működik-e hosszú távon, vagy ha a rossz vezetőt kiveszed belőle és lecseréled egy jobbra, akkor nézzük meg ismét, hogy hogy működik máshogy a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy mi az én impaktom, mint vezető. Néha nekem is van ilyen, hogy imádok ott így SQL-kerit csinálni, és megnézni az adatot, tök jó instant gratification, de nem biztos, hogy én azzal teszem a legnagyobb impaktot. Ettől függetlenül tökre megértem azt, aki visszamegy IC oldalra, mert az sokkal könnyebben védhető, főleg amikor ilyen égindulás, földindulás van az egész iparágban.
Igen, ez érdekes, amit mondasz, leginkább ezzel szoktak küzdeni, vagy igazából mindketten ezt említettétek. Ez a direct impact VS, nem tudom, simán lehet, hogy félig dolgozol egy csapattal, és mondjuk nem sikerülnek megfixálni ezzel a problémákat, és akkor nyilván úgy érzed, hogy ez egy fél volt a teljes fél éved. Miközben nyilván ez nem igaz, de sokan ezt érzik. Tehát, hogy most vannak ilyen beszélgetéseim vezetőkkel, akik mondták, hogy nekik elegük van a people managementből, ő nem akar többet timesheet-eket töltögetni, és akkor inkább megy vissza, mert van erre most lehetőség, és ő neki ebből így elege van teljesen, és nyilván ez nehéz, mert ugyanakkor meglátom azt, hogyha valaki például mondjuk sikereket ér el az elején, akkor abban nagyon sok erőt tud meríteni, és akkor nyilván ezen át tudja húzni magát így a kezdeti nehézségeken, de is ezt látom. Nyilván ez a trend része az érdekes, hogy most nagyon sokan fordulnak vissza, nagyon sokan kezdenek el hozzáfoglalkozni, amivel mondjuk annó még egyszer foglalkoztak, és valakinek ez be is jött, és sokkal jobban érzik magukat.
Amúgy tök más a felelősségi szint, és amikor nagy a pressure kintről, akkor természetesen rád is jut belőle, és azért szorgos hangyaként ez sokkal kisebb nyomás, mint amikor te tartod a hátad mondjuk egy 10, 20, 50, 100 valamekkora fős csapatért.
Igen, ezért szoktak ilyen beszélgetésem lenni, ugye nagyon sokszor ezt pénzre szokták kihegyezni, hogy mondjuk nem tudom, nekem van egy X fizetésem, de ha vezető leszek, akkor X fizúig el tudok jutni, IC-ként pedig nem. És akkor ezt mindig el szoktam mondani, de hogy ennek nyilván vannak más vetületei is. Tehát, hogy mondjuk az, hogy te egy individual, mondjuk kóder vagy, az a fajta nyomás, ami rajtad van, semmilyen szinten nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor te mondjuk egy 150 fős organizationért felelsz. És amikor például nem, be kell jelenteni, hogy négy van, és akkor neked kell ezen végigmenni. Minden egyes vezetővel el kell követni szembert, az nagyon más. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon más, és hogy nyilván azt nézzük, hogy milyen életminőséged van, nincs akkora ugrás. Tehát, hogy azért egy vezető nem keres ötszer annyit havonta, mint egy individual contributor. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes egyébként, hogy hol van az a fine line. Egyébként általában, ha mondjuk azt kell nézni, hogy élsz, valószínűleg egyébként egy expert level individual contributor a legjobb, amit el tudsz érni. Mert most legyél te egy atomjú DevOps engineer, vagy bármilyen más területen, ott már olyan mértékű anyagi biztonságot tud lenni, hogy ahhoz képest már egyébként, amúgy elmész menedzsernek, az sokat ott már nem változtat egyébként rajta. Tehát ez egy ilyen érdekes helyzet, de ez sokszor felmerül beszélgetésekben.
Amúgy ez tök érdekes, hogy mondtad, hogy van egy üvegplafon, ahol az IC-knek, hogy meddig tudsz eljutni, mert nyilván adott mennyiségű staff engineer pozíció van a világon.
Persze, meg hát ugye vannak olyan területek, amik mondjuk hirtelen mondjuk a DevOps, az most ugye az a csillámpó, nem szétrobbant, és akkor mondjuk abba szignifikánsan többet tudsz keresni, mondjuk bárki más, mondjuk egy 15 éves C++-os DevOps-hoz képest, de mondjuk az 5 év DevOps-szal ezt le tudod nyomni. Hát nyilván a kereslet kínálat miatt van olyan, de nagy arányban igen ez.
Igen. De is, hogyha viszont azt keresed, hogy merre lépjek előre, mit akarok csinálni a következő 10 évben, hogy a kedvenc kérdésemre válszunk vissza, akkor nagyon sokszor az a válasz jön, hogy menjél management track-re. Mert azon lehet tovább, ott sokkal több lehetőség van, egész egyszerűen az opportunity az több. Ezért nagyon sokan elmennek management track-re, még ha nem is szeretnék azt csinálni. És pont akkor, amikor jönnek ezek a bizonytalanságok, és akkor azt mondják, hogy igazából én ezt soha nem akartam. És akkor persze visszamegyek IC-nek, mert a sokkal jobb, biztosabb ott az tuti lesz, tehát hogy van benne egy ilyen plusz is, hogy én azt gondolom, hogy az iparágban az ilyen career ladder a sokkal kidolgozottabb és sokkal több lehetőséget tartalmaz a leadership track-en, mint az IC track-en.
Igen, és sokszor egyébként cégen belül is jelentkezik. Tehát, hogy mondjuk az IC-nek viszonylag hamarabb van egy teteje, például nagyon sok céget ismerek több száz fős méretben is, ahol lesz ennyi a software engine, és vége. Tehát, hogy ott így semmi nincs azon kívül. Még nyilván, hogyha menedzsernek elmész, akkor senior, stb. Stb. Ott vannak szépen a lépcsők, még individual track-en nincsen.
Ugye az adás előtt kibeszéltük, hogy ezt, amit most sok kérdez, megbeszélhetjük, hogy ez a gyerekvállalás, ugye pont az IC, mert hogy ezekkel a beszélgetésekkel mindig fiúkkal beszéltünk, és talán egy hangsúlyos aspektussal van, ami nagyon különbözik. Ugye az IT ugye egy nagyon gyorsan fejlődő iparág, és mondjuk így, hogy elég nagy zavar lehet az erőben, hogyha gyereket vállaltok és elmentek. Láttok abban a kockázatot, hogy mennyire maradtok le az miatt, ha adott esetben gyereket vállaltok? Vagy pedig van-e különbség az IC és a manager track között abban, hogy mekkora kockázatot vállalsz egy vagy akár több gyerekkel?
Disclaimer, nincs gyerekem, mert hogy nekem karrierem van, ami persze nagyon rosszul hangzik, de alapvetően én azt gondolom, hogy a gyerek és a munka az két majdnem teljes embert igénylő történet. Ha még hozzáteszünk egy működő házasságot is, akkor kész az egyenlet. Tehát, hogy ezek közül szerintem kettőre lehet ügyesen, meg nagyon erősen koncentrálni. A harmadiknak valahogy mindig félre elmegy a története, és mindegyikre látunk példákat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek magának el kell döntenie, hogy neki mi a fontosabb, neki mi az, ami a következő 10-20-30 évben a gyerek az nem 5 éves projekt sajnos, tehát hogy ez szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogyha így működne. Többen belevágnának, az ilyen élethosszig tartó azért az egy elég kemény commitment, azt gondolom. Tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a fontos, és hogy annak megfelelően kell balanszírozni. Én azt gondolom, hogy cégeknél régen ez teljesen old meg, aztán kus volt, most sokkal támogatóbbak a cégek, mind a kicsik, mind a nagyok, de mindazonáltal akkor is igaz az, hogy akinek gyerkőce van, ott mindig van előre nem látható körülmény. Mindenki beteg lett, bezárt az óvoda, stb. Tehát, hogy rengeteg ilyen történet van, még ha csak nem is azt nézzük, hogy kihagysz a szülési szabadság miatt valamennyi időszakot, ami egyébként szintén nem kevés, mert szerintem a FOMO az elég erős, hogy most akkor mit hagytam ki, mi az a nagyon fontos történet, amit nem tudtam megélni a munkám belül, meg hogy mennyire marad aktuális a tudásom, de hogy onnantól kezdve ez egy folyamatos olyan történet, ami köré kell szervezned a munkát, és hogyha a munkáltatód elég rugalmasabban, hogy ebben neked tud segíteni, mondjuk van remote work, vagy rugalmas munkaidő, csomó ilyesmit lehet, szerintem ez igazából csak elhatározás kérdése a cégeknél, hogy mennyire hajlandók ebben energiát fektetni, akkor ez tök jól megoldható, de semmiképpen nem gondolom, hogy easy peasy, tehát hogy nagyon sok energia.
Nekem sincsen gyerekem, úgyhogy ilyen szempontból én is csak félig tudok releváns dolgokat mondani. Ahhoz abszolút tudok én is kapcsolódni, hogy tényleg nagyon nehéz dolognak tűnik, tehát hogy én mindig nagyon csodálom azokat a kollégákat, akiknek látom, hogy gyerekeik vannak, és itt egyébként nem is csak nőkre kell gondolni, ezt férfiaknál is látom ezt a mintázatot megjelenni, hogy látom, hogy hajnali egykor komitolt, és valószínűleg nem azért hajnali egykor komitolt, mert annyira jövezi a munkáját, hanem akkor volt ideje megcsinálni, tehát hogy nagyon-nagyon félelmetesnek tűnik ez a dolog, és én pontosan tudom azt, hogy ha én egyszer gyereket vállalok, az együtt fog azzal járni, hogy a munkámba nem tudom azt a fajta minőséget hozni, amit most tudok hozni. Tehát ezzel szerintem mindenképp együtt jár. Ezzel együtt én talán egyel pozitívabban látom ezt a kérdést, és ez valószínűleg összefügg azzal, amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye azért az ICS track-en a munka-magánélet egyensúly az egy picit pozitívabban tud alakulni, de én azt viszont egy tök jó dolognak látom, hogy azért az IT az egy olyan terület, ahol igen, a remote work eléggé elterjedt, rugalmas maga a munkaidő is, tehát hogyha néhány órára el kell tűnnöm, az megoldható, adott esetben még valószínűleg arra is lehet lehetőség, hogy ne 40 órába dolgozzon az ember, hanem kevesebbet. Úgyhogy én szerintem ilyen szempontból karrier szempontból az IT és a gyerekvállalás azért összeegyeztethető.
Igen, hát itt a szignifikáns különbség szerintem tényleg a között van, amit korábban itt a podcast előtt beszéltük is, hogy az ICV és management track, szerintem ott van egy ilyen elcsúszás a kettőben. Volt egyébként erre vonatkozóan egy kérdésünk is még pont szerintem az ICV és manager meetupon, amikor mi vagy négy fiúk ott ültünk, és akkor egy hölgy megkérdezte, és szerintem az egyébként nem is ment be a streambe, hanem azt hiszem, azt még adáson kívül kérdezte meg valaki, hogy nőként, aki gyereket vállal, van ennek teteje, hogy mondjuk menedzsment karrierbe meddig tudsz eljutni. És akkor nyilván most fiúként próbáltunk erre válaszolni. Hát eleve ugye ez felmerült, és ezt többen is elmondták a srácok, hogy Magyarországon azért van ennek egy teteje, hogy te vezetőként meddig juthatsz el. Tehát Magyarországon te nem leszel globális cégnek a CTO-ja. Tehát, hogy itt azért vannak sajátosságai ennek az országnak, hogy itt megvan bizonyos, hogy multiknál is, hogy mondjuk lehetsz egy side lead, valamilyen management szintig el tudsz jutni, de hogy ennek van egy teteje. És hogyha, és akkor srácok is mondták, meg én is ugyanezt gondoltam, de kíváncsiak erről, mit gondoltak, hogyha beleteszed abba ezt, hogy mondjuk még x évet kiesen a piacról, viszont nyilván ugyanazért az x székért, amiből nincsen 300, mert tehát nincs Magyarországnak 300 VP-je vagy CTO-ja, hanem ez egy nagyon kis létszám, amiről beszélünk. És hogyha beletesszük azokat a gap-eket, ami mondjuk a szülés miatt, vagy egyéb más dolgok miatt egyébként kiesik most családnak köszönhetően, akkor nyilván az megnehezíti ezt a helyzetet. Tehát, hogy igaz, és ezt mondtam, és ott is elmondtam, hogy igazából itt nem az anyaság meg a gyerek, hanem a gap. Igazából ez, hogy valakinél nincs meg ez a gap, meg valaki ugyanabban az időszakban nem feltétlenül a gyerekekre priorizál, hanem a munkára, akkor nyilván azokkal szemben nehéz harcolni utána a munkaerőpiacon. Ez a nehéz része. Még mondjuk egyébként ez egyáltalán mennyire hangsúlyos.
Én azt gondolom, hogy a menedzsment rendben nem is feltétlenül a gap-pel van a probléma. Én sokkal inkább látom az utána a time management részét problémásabbnak. Tehát mondjuk nekem most van 6 vagy 7 direkt riportom, ezt mindig elfelejtem, standard disclaimer, matematikus vagyok, de elfelejtem a számokat. De hogy alapvetően az azt jelenti, hogy ezekre az emberekkel én heti szinten beszélek, és ugye tudjuk, hogy tipikus one-on-one-nak az egyes számú szabálya, hogy ez legyen fix időben, hogy arra lehet építeni, az egy megszokott történet. Na most, ha éppen ez van, az van, amaz van, rohangálni kell, akkor sokkal nehezebb ezt a fajta biztonságot kiépíteni. Tehát, hogy van egy olyan fajta nehezített terep, ami szerintem ezt nem segíti semmiképpen, hogy én azt gondolom, hogy nekem, mint menedzsernek az a legfontosabb feladatom, hogy mindig ott legyek a csapatomnak, amikor szükségük van rám. Ez egy kicsit ilyen anyuka feladatnak hangzik, én úgy hallom, de most ez alapján a mondat alapján. De hogy tökre ez a legfontosabb dolog, hogy mindig lehessen rám számítani. De hogyha ebben vannak dek, meg hogy, meg akkor ha, tehát hogy vannak benne kivételek, akkor sokkal-sokkal nehezebb azt a fajta bizalmat és kapcsolatot és közösséget kiépíteni, amitől ez egy jó és működő felállás tud lenni. Én inkább ezt látom nehezebbnek a gyerekvállalásban. Ezt látom, mert a srácoknak van gyerkőcük, a CTO-mnak 3 gyereke van, tehát hogy így az nem diéta, tehát hogy ott mindig történik valami, és hogy meg a többieknek is van, tehát hogy többen is vannak így, ilyen családi állapotban, és hogy ő náluk azért látszik, hogy teljes kiszámíthatatlanság van. Tehát, hogy szerintem minden héten van valaki, akinek éppen arconpörgés van egész héten.
Hát, hogy az részben a céges kultúrákra is visszavezet, hogy van olyan cég, akihez ugye jól tud adaptálódni, tehát hogy én is meg ugye nagy méretben is, meg startupoknál pláne, hát van, ahol meg ugye kevésbé. Tehát, hogy én láttam ennek az árnyoldalát, amikor azért válnak meg vezetőktől, mert hogy egyszerűen nyilván a 120%-ot keresik, és az csak 80, az no-go.
Így. Ami szomorú, de ez van, igen.
Egyébként az, hogy most így, mint az IT-nak a fejlődési sebessége ilyen szingularitás közelébe kerülne, és mint az utóbbi időben, csak így érzem, mint a felgyorsult volna, ez vajon befolyásolhatja szerintetek azt, hogy hogy tekintenek a női IT-sok a gyerekvállalásra? Mert olyan, mintha most több maradna ki, hogyha elmegyek. Tehát, hogy annyira felgyorsult, annyira változás van, vagy ez nem fordult meg a fejtekben, csak én gondolom.
Én azt a lemaradás dolgot nem tekintem egy ilyen nagyon nagy, meg megúkorhatatlan problémának. Szerintem annyira azért nem fejlődik a dolog gyorsan, de azért azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy például én mondjuk például tervezek gyereket vállalni, de megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mennyi időt akarok amúgy kihagyni, mert azért ugye itt egy elég széles skálán mozog, hogy valaki néhány hetet hagy ki, valaki néhány hónapot, van, aki néhány évet. Fogalmam sincs, hogy ha eljön az idő, én mit választok, azért ezek a skálák között van jelentős különbség, tehát nyilván mondjuk 3 évet kihagyni azért már valószínűleg nehéz, ott, ott már az embernek figyelnie kell tudatosan arra, hogy, hogy legyen arra terve, hogy amúgy ezt én hogy hozom be ezt a lemaradást. Szerintem azért jó esetben talán akkor is ez egy behozható lemaradás, talán főleg, hogyha az embernek mondjuk családi szinten van abban segítsége, hogy tudjon ilyesmire időt szakítani, amíg arra készül, hogy visszamenjen a munkába. Nagyjából ezeket látom.
Igen, azért kérdeztem erre rá, hogy ilyen robbanásszerű fejlődés van most, mert ugye, hogy most biztos láttátok, hogy ugye az Nvidia elérte a 2000 milliárdos cégértéket, ami gyakorlatilag ugye abból adódik, hogy az Nvidia a legjobb indikátor annak, hogy mekkora AI boom van, mert onnan számadják el a gépjukat, mert mindenki AI akar lenni. És ugye a vezérigazgatója a héten kijelentette, hogy szerinte az AI az megöli a programozást, a szó szerint ezt mondta. És ugye erre ugye John Carmack, talán az egyik legismertebb programozó a világon, az egyik, ugye, aki nem tudná ki ő, ez az magára vessen, de egyébként ugye a Quake-nek, a Doom-nak az atya, illetve ugye a Meta-nak ez az Oculus Rift-es projektje fölött is bábáskodott, ő ugye reflektált erre a kijelentésre, és érdekes módon, hogy nem állt bele ebbe konkrétan ebbe a kijelentésbe, mert azt mondta, hogy azt gondolja, hogy igen, hogy ő még így megélheti gyakorlatilag azt, hogy az AI sokkal jobb programozó legyen, mint ő, de hogy azt mondta, hogy viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy az érték az sosem a programozás volt, hanem a probléma megoldó képesség. És hogy ti hogy látjátok mondjuk ezt az egész AI lufit, vagy boomot, mert még nem tudjuk, hogy lufi-e, vagy egy valódi trend, hogy fenekestő fel fog forgatni mindent? Tehát ez itt mit gondolsz, a te munkádra milyen hatással lesz az egész?
Én most azt látom, hogy abszolút érzem, hogy tényleg ez egy nagyon nagy dolog, és mint fejlesztő érzem azt, hogy figyelemmel kell követnem a híreket, és tudnom kell, hogy mi történik itt, mert azért gyorsan történnek a dolgok. Megmondom őszintén, már a hírek figyelemmel követése is néha azért problémát jelez, mert nem is mindig értem, hogy miről van szó, csak azt érzem, hogy húha, ez itt valami fontosnak tűnik, de azt se tudom, hogy amúgy az pontosan micsoda, szóval ez is már egy nehéz dolog, de szerintem ilyen szempontból ez abszolút egy nagyon-nagyon fontos terület, amire figyelnünk kell. Én napi szinten azt érzem, hogy az én munkámban még egyáltalán nem tört be az AI, szóval ilyen szempontból kicsit én is a választ reakcióval értek egyet, hogy ha el is jön ez az időszak, akkor is ugye maga a probléma megoldás, meg a rendszer szintű gondolkodás szerintem is az, amiben érték van, és valahogy kicsit optimista vagyok olyan szempontból, hogyha majd ez az időszak elkezd eljönni, akkor azért lesz lehetőségem arra, hogy felkészüljek erre, és felvegyem azokat az új dolgokat a tudástáramba, amikre szükségem lesz. Viszont addig meg nem aggódom rajta, meg nincsenek álmatlan éjszakáim miatta.
Ilyen szempontból az én munkám érdekes, mert az én munkám az pont ugyanolyan, mint 10 éve, 20 éve, 50 éve volt. Tehát, hogy így szerintem a leadership az alapvetően ugyanazokat az emberi és pszichológiai problémákat próbálja megoldani. Most az, hogy mennyi Robi lesz ebben, és mennyi élő ember, az egy nagyon érdekes kérdés, és hogy az élő ember pontosan mit fog csinálni, vagy milyen feladatokat fog csinálni, az még tökre nyitott. Tehát szerintem az, amit most az egész Luffy boom, whatever it is, az most átformál alapvetően, de én azt gondolom, hogy az emberi tényező az ugyanúgy ott marad, és abban ugyanúgy lesz probléma megoldás, és ugyanúgy lesz kooperáció, és ugyanúgy lesz együttműködés, és ugyanúgy meg kell valahogy csinálni, hogy valamilyen terméket, szolgáltatást, bármit csináljunk most, hogy pontosan mi lesz, ez az még egy nagyon jó kérdés, de hogy szerintem az én szemszögömből tök sok mindenben hasznos lesz a cucc, de alapvetően az én munkámat nem fogja annyiban megváltoztatni. Tehát ugyanúgy emberekkel fogok dolgozni, mint most.
Örülök, hogy nem úgy tűnt a válaszodok, mint egy egzisztenciális szorongásban lennétek ebben miatt. Érdekes egyébként, hogy a fiúknál sokkal inkább ilyen aggódósabb ez a jövő kép.
De ez tényleg így nagyobb köszönhet. A Bátia beszélgettünk erről, ők teljesen be voltak fagyva meg, hogy ez nem tudják, hogy mi lesz. Például voltak olyan vezetők, akik például nálunk előadtak, de már nem mindenki vezető közülük egyébként. Nem fogom őket nevesíteni, de...
Egyébként egy dolog még szerintem ebből a szempontból érdekes lehet, hogy a mai állapota szerint ezek az AI-based toolok, ezek tök jók, de nem szabad elhinni, amit mond, mert hogy nagyon sok false pozitív van benne, tehát szüksége van arra, hogy meg tud ítélni, hogy ami kijön a rendszerből, az elfogadható-e, az jó-e, vagy pedig valamit változtatni kell rajta. Ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni, ehhez tapasztalatra van szükséged. Tehát, hogy oda nem rakhatok oda egy teljesen junior emberkét, hanem olyan kell, aki át tudja látni, meg tudja érteni, és föl tudja fedezni, hogy mik a hibák a rendszerben, vagy a gondolkodásban, vagy mit kell megváltoztatni a promptban, hogy jobb legyen, amit kijön a végén. Tehát, hogy szerintem ez a része, ez tökre megmarad. Csak lehet, hogy nem fogunk, nem tudom, alap buborékrendező algoritmusokat implementálni, mert azt megcsinálja a Robi.
Ha erre vonatkozóan egyébként van még egy jó kérdésünk, amit gondolgattunk Gyurival, hogy ti egyébként az egyéni fejlődésetekre mit szoktatok használni, hogy vannak platformok, vagy hogy néz ez ki nálatok? Mert tudom, hogy ez nagyon-nagyon különböző tud lenni, meg is ugye a munkám során nagyon különböző, nem is tudom, stratégiákat használnak erre, akikkel szoktam beszélgetni, és kíváncsi vagyok, hogy nálatok egyébként vannak erre bejáratot, mint a platformok, vagy módszerek, amit ti használtok.
Azzal kezdem, hogy én megmondom őszintén, hogy én azt egy nagyon nehéz feladatnak találom, tehát hogy a munkám mellé a szakmai fejlődést beszakolni, az szerintem egy tök nehéz feladat, és tök nagy elvárás, és teljesen őszinte leszek, én keveset foglalkozom ezzel a dologgal. Nyilván próbálom ezt azzal ellensúlyozni, hogy ahogy mondtam is, a karrieremben nekem azért mindig az a vezérfonal, hogy a munkahelyemen próbálom megtalálni, hogy mi az, amiben fejlődök, és hogyan tudok jobb lenni. A szabadidőmben kb. Arra van időm, hogy azért úgy a híreket próbáljam követni. Most ugye, amit mondtam, ez az AI világ az, ahol érzem a magamon a nyomást, hogy ezt követni kell. Amúgy én talán azt hiszem a Syntax a podcastnek a neve, amit szeretek hallgatni, meg van egy, megmondom őszintén, nem is tudom a nevét, egy YouTube csatornát nézek, ami szakmai, de nem tudom a nevét, mert ugye a YouTube mindig feladja a videókat. Konferenciák terén mondjuk én már leginkább csak a Google I.O. konferenciát követem, ami egyrésztről mind webes szempontból, mind mondjuk anguláros szempontból egy releváns dolog, ami hozzám a legközelebb áll, de szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy feladat.
Tanulás szerintem iszonyatosan fontos. Én, amikor úgy érzem, hogy már így nagyon viszket, akkor gyorsan tanulok valamit, nek nem feltétlenül kell teljesen a szakmához kötődőnek lenni. A legutolsó dolog, amit csináltam, az egy jogaoktatói történet volt, úgyhogy ilyen hatha joga instruktor vagyok, amiből egyébként egy csomó mindent el lehet vinni egyébként a munkába is. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy szakmai legyen ez a dolog. Én azt gondolom, hogy amikor kiléptünk az iskolai vagy az oktatás keretéből, akkor abba hagyjuk azt, hogy tanulunk. És ugyanúgy, mint hogyha nem mozogsz rendszeresen, nem nyújtasz rendszeresen, nem erősítesz rendszeresen, ugyanúgy elrozsdásodik itt bent is. És egyszerűen egy ponton nem fogsz tudni úgy tanulni. Tehát én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy energiát kell fektetni, ez a lifelong learning, ez nem véletlenül van. Nyilván észre kell csinálni, meg ügyesen kell balanszírozni veled, egyetértek, hogy a munka mellé bepasszírozni az egy remek dolog, tehát hogy így ez nem egy triviális dolog, viszont nagyon-nagyon fontos alapvetően, azt gondolom. De ha mondjuk a leadership történetről beszélünk, akkor egyrészt nyilván vannak podcastok, amiket lehet hallgatni. Én mondjuk nem szeretem a podcastot, mert hogy én arra kell, hogy figyeljek. Nem bírok végighallgatni egy olyan hosszú, tehát hogy én azt gondolom, hogy én már nem vagyok eléggé boomer, és nem tudok másfél órán keresztül. Nem tudok
túl sok podcastot. Tehát,
akkor nem kívül már a 6 óra a John Carman podcastot.
Én amúgy pont ilyen vagyok, tehát én amúgy nagyon szeretem a podcastokat, és én pont az az ember vagyok, aki így a minél hosszabb kontenteket szereti keresni, és nekem az a konkrétan...
Akkor Tarbélát is szeretem.
Odáig nem elég, de hogy nekem például a napi mozgásom az az, hogy én tényleg a munka után elmegyek sétálni másfél órát, és az alatt mindig valami podcastot vagy hangos könyvet hallgatok, és ez ahogyan én a legtöbb információt tudom magamba szívni.
De érdekes, én olyankor csöndben vagyok, és itt bent hallgatom a vízhangokat. Mondom, hogy jogaoktató is vagyok, de hogy egyébként...
Ezt meg akartam kérdezni, bocs, hogy közben, hogy hol azt mondod, át tudsz menteni a jogából valamit a munka... Mit? Tehát ez most tényleg egy nagyon naivan megkezdem, például.
Például? Egyrészt szerintem a jogánál nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan épített fel az egész folyamatot, egy jogaórát, vagy hogyan éled az életedet, hogyan tudod beleilleszteni a kisebb dolgokat a napodba, például hova rakod be a meditációt, hogyan meditálsz. A meditáció szerintem iszonyatosan hasznos, és nagyon-nagyon jó mindenkinek áldan, szerintem már utálnak a kollégáim is, mert mindenkinek mindenre ezt javaslom, hogy a legjobb mindenre, hogy meditálj, de amúgy tényleg iszonyatosan jó. Egy csomó ilyesmi átjön belőle. A jógában például nekem az volt a vicces, hogy én 48 évesen megtanultam beszélni. Ugyanis amikor jóga instruktor vagy, akkor instruálni kell, hogy mit csináljanak. De hogy egyszerűen nem jönnek a szavak, és tökre úgy éreztem magam, mint egy 2 éves gyerek, aki most megpróbál szavakat egymás után mondatba tenni. Nagyon érdekes volt maga az experience, tehát maga a tapasztalat, hogy ennyire azt hittem, hogy tudok beszélni, és igazából nem. Aztán most a múltkor kipróbáltam angolul jogát instruálni, és kiderült, hogy angolul se tudok, pedig azt hittem, hogy tudok. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok, amikből szerintem így vissza lehet szintetizálni dolgokat a saját életedbe, akár direkten, akár indirekten. Úgyhogy szerintem ezekre abszolút jó. Én voltam szomelié képzésen is, tehát, hogy én azt is tudom, hogy készül a bor, és a bor például azt lehet elhozni, hogy végtelen mennyiségű paraméter van onnantól, hogy milyen talaj, milyen helyen, mennyi eső, mennyi nap, milyen szőlő klónt használsz, és akkor még ezen még canopy management, stb., és még akkor csak eljutottunk odáig, hogy gyártottunk valamilyen gyümölcsöt, amiből aztán szeretnénk bort is készíteni, aminek szintén végtelen paramétere van, és ebből én például azt hoztam el, ugyanolyan, mint a leadership, hogy van egy ilyen nagyon sok paraméteres egyenletem, ami a csapatom működése, és hogy ilyen icipici tekeréseket kell csinálni, és azoknak ilyen végtelen hatása tud lenni. Tehát, hogy nem feltétlenül kell mindig ilyen kivágom az összes szőlőt, és újat ültetek. Tehát, hogy nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hanem sokkal finomabban is lehet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a tanulási élmények, ezek kellő önreflexióval átültethetők a saját privát és a saját szakmai életedbe is. Úgyhogy én ezeket például mindig nem feltétlenül csak szakmai dolgokat tanulok. De egyébként én azt gondolom, hogy leadership szempontból van egy nagyon erős ilyen szocializációs igény, mert szerintem a vezető az egy magányos állatfaj. És igazából lehet, és van is igény arra, hogy kapcsolódj másokkal, rengeteg ilyen Slack csatorna, meg hasonlók vannak, ahol nem feltétlenül a legvilág megváltóbb gondolatokat fogod olvasni minden héten, de tudtál, hogy valaki azzal a problémával jön, amivel te is szembesülsz, és ott le fog ülni 5-10 ember, attól függ, hogy hányan vannak a csatornában, és le fogják írni az őszinte gondolataikat arról a problémáról, amiből te már elvihetsz valamit. És ez nem iszonyatosan jó, mert hogy sokkal kézenfoghatóbb eredményt ad, mint hogyha elolvasom a világ legjobb blogposztját, ami igazából általánosságokról szól, és nagyon sok energiát kell belefektetnem abba, hogy ezt hogyan tudom magamnak leszintetizálni, és milyen egyéni tippeket vagy kis lépéseket tudok abból kiszedni. Ehhez képest egy ilyen direktebb csatorna, ez nagyon-nagyon sok inspirációt tud adni.
Ez egyébként félig kapcsolódva nekem például így az abszolút kedvenc tanulási élményem az volt, hogy nálunk itt a cégnél sajnos már megszűnt, de egy ideig volt egy ilyen management book club, amíg volt, addig kb. 3 könyvet végigolvastunk, így, hogy hétről hétre elolvastunk egy-egy fejezetet, az tök jó volt, mert én a hangos könyvben tudtam hallgatni, és akkor utána néhány vezetett kérdésként ezt ilyen kis csoportban feldolgoztuk, és például az egy tök jó élmény volt, úgyhogy ugye mondjuk valaki, aki ugye IC-trekken én a managementet csak ilyen olyan kontárkodás szinten üzöm, de hogy mégis az egy ilyen tök jó érzés volt, hogy olvastam egy könyvet, meg ott voltunk, nem tudom, 6-an egy kolba, és azt láttam, hogy minden igen, ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, meg ugyanazok a nehézségek, és akkor tök jó volt azt érezni, hogy ja, nem én vagyok a hülye, meg az alkalmatlan, hanem csak a feladat ilyen, meg a feladat nehéz.
Amúgy ne szóld le a vezetői skilleket, mint IC, mert hogy a mentoring az szerintem ilyen szempontból nagyon-nagyon sok olyan skillt igényel. Már hogy tudom, hogy csak ezt nagyon sokszor szoktam hallani, hogy ja, hát én csak IC vagyok, I don't need this, de hogy de igen, ezek a soft skillek nagyon-nagyon fontosak, és ezek szerintem amellett, hogy vágjad a témát, amellett az is kell, hogy úgy tud átadni a témát a másiknak, meg úgy tud neki segíteni, hogy ő a legjobban tudjon fejlődni.
És vigyelek arra, hogy nehogy véletlenül is olyasmi dolgokat mondjak, hogy nekem vannak ilyen menedzseri szkíjai, mert azért...
Pedig egy valószínűleg vannak, tehát hogyha már mentorálsz, akkor biztos, hogy vannak.
Igen, igen.
Abszolút.
Tulajdonképpen most kiderült, hogy akkor valószínűleg az itt a majd menedzser lesz később, csak még most nem tudja.
Még nem tudja.
A rabásanyagére kibukod.
Nem, ez nem feltétlenül van így, de szerintem ahhoz, hogy sikeres legyél IC-ként, ahhoz nem elég a factual technikai tudás.
Nem.
Mert nem lehet ez, hogy berakunk egy szobába és pizzát etunk neked, amit be lehet tolni a csukott ajtó alatt. Tehát, hogy az ebben a világban ez nem működik.
Ez most ilyen nagyon a fiúkra nézve sztereotíp volt.
Nem. Én szeretem a pizzát.
Jó, oké. Okay. Akkor én volt a sztereotíp.
Így.
Így. Legyen ez az árszó. Majd mi el fogjuk kérni tőletek ezeket a podcastokat, és ahonnan inspirálódtok, megtanultok, mert ezeket megosztjuk az adásnak a leírásában. És akkor végezetül elmondanám, hogy még egyszer, hogy iratkozzatok fel a hírlevélre, és zérótól kaptok hetente egy levelet. Ezen kívül pedig, hogyha kérdésetek lenne hozzánk, akkor a Discord csatornánkon, a discord.hvsn.hu-n el tudtok érni minket, illetve a Krapti közönségét. Mi 2 hét múlva jelentkezünk. Mi is a téma, meg is van, ugye? A mobbing lesz a téma, tehát a toxikus munkai környezetekről fogunk beszélgetni, és egy pszichológus vendégünk lesz. A jövő héten pedig ezen a csatornán a Weekly fog jelentkezni, a HVSI szerkesztőségi podcastja. Kövessetek minket, hogyha a YouTube-on néztek, akkor kis harangra kell kattintani, amúgy meg a szívecskékre, és azt hiszem, hogy itt az adásnak a vége. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönjük szépen, lányok, hogy eljöttetek.
Köszönjük a meghívást.
És akkor itt a vége, fussá vége. Sziasztok!